szégyenet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 155. dicséretet énekeljük fennállva, ó Úristen, légy közöttünk! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a miunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítományokhoz: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítmánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 3.29.2. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az a Róma beélekhez írott levélben iratott meg, ami számunkra a Róma 12 első két versében. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvérek! Olvastam egy cikket az újságban, hogy akkor elmegyünk a multiba, ott vannak a regálok, és tele van mindenféle kívánatos, szép színű ennivalóval, mit is eszünk. Ezt most nem fogom részletezni már csak a jelenlévő gyerekek miatt, mert ugye megijednének. De ugye mindenféle anyagokkal színezik, illatosítják, hogy annak látszódjék, ami. És persze az öntudatos ember azt mondja, majd én elmegyek a piacra, és veszek a nénitől. Hát nem akarom ezt túl feszíteni, ezt a képet, a néni megsúgta nekem, hogy fogják a csirkét, ami életében kukoricát nem látott, sáprányos vízbe áztatja, mielőtt idehozza. Na, ettől olyan szép sárga. Tehát beugrott nekem ez a kérdés, hogy hát ilyen a kereszténység is, kétféle van, van az igazi, meg van a sáprányos. Ugye a sáprányos az, hogy egy kicsit úgy meg-meg áztat bennünket, egy kicsit úgy ragad ránk valami, de valójában nem járja át, nem az igazi. Tehát az egész keresztény nevelés, növekedés kérdése az, hogy tudnék, mi az, amin fel fog nőni a gyermek. Hát mivel etetjük? Ugye nem lehet már csirkéből utána már rendes csirkét nevelni, ha nem evett kukoricát egész életében, akkor csak sáprányozni lehet. Mivel etetjük? Mit fog kapni ez a gyerek, vagy ezek a gyermekek az elkövetkezendő igékben? Mit kap eledelül, valódi igét, igazi szellemi táplálékot, vagy csak színezzük egy kicsit? Azt hiszem, hogy mindenki egy kicsit magába is nézhet, ugye? Majdan reménység szerint konfirmálnak, talán templomba is esküsznek, és ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ők maguk is, pláne ha még a következő generációt is idehozzák, hogy ezek nagyon fontos dolgok, de azért azt hiszem értjük azt, hogy miről van szó. Felolvasott ige szerint olyan keresztények legyenek, olyanok legyünk, amely tetszik az Istennek, hogy mondja, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg elméteknek megújulása által, hogy tudnélik, megtudjátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát az Isten akarata szerinti értelmet, gondolkodásmódot jelent. És ez radikális változás, radikális különbség, mint valami kis szép kis sáprányos áztatgatás. Mert erre hívja az Isten az ő népét mindenkor, és ehhez, vagy erre adja az ő ígéreteit, áldását, az ilyen életet fogadja szívesen. Hát hogyan történik ez a megváltozás? Nem csak úgy, hogy nagyon elhatározom, ugye én is most nagyon elhatározom, hogy megváltozom, még csak úgy sem, hogy törvényt próbálunk belepréselni a gyermekeinknek a fejébe, szívébe, hanem megértem, hogy az Isten már előbb odaszánta Jézust élő és szent áldozatul mindnyájunkért. Aki ezt hittel elfogadja, ezt nem akar többé a világ sémái és sablonjaihoz igazodni. Itt az a szó szerepel, sokszor elmondtok már, hogy ne igazodjatok-e világ sémáihoz, álságos kínálataihoz, hanem elfogadunk valami radikálisan mást, elfogadjuk tudni Jézust, az ő vezetését, az ő őt Úrnak. Hát mi ez az élet? Azt mondja, hogy képes megítélni, mi az Isten akarata, mi a jó, mi ami neki tetsző, tökéletes. Mert ezt az életet érdemes élni, mást nem érdemes igazából. Ez a valódi, ez a nem sáprányos, már kicsit a szójátékból nem sárkányos is eszembe jutott, hanem tetszetős, áldott és gazdag élet, üdvösséges élet. Ezt kívánjuk mi igazából a gyermekeinknek adni. Isten kegyelme természetesen az, nem mi fogunk belőlük keresztényeket csinálni, nem lehet. Azt lehet tenni, hogy igével tápláljuk őket. Ezt az egyet lehet tenni, és az Isten majd megáldja ott is úgy, ahogy az ő kegyelmes, irgalmas akarja, amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, ezt az ígéretet kapják, bennünket pedig emlékeztessen erre az ő beszéde. Most pedig A fogadalom tétel következik, arra kérem a kedves szülőket, keresztülőket, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. Úgy, ügyesen. Úgy. És megkérdezem először tehát azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember e szent fogadalomtételt, és megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért ezekért a gyermekekért, hálát adunk azért, hogy olyan helyre születtek, ahol nagyon szeretik őket, ahol mindent meg akarnak nekik adni, de azt is tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket csak tőled és általad kaphatnak meg. Így könyörgünk a te ígédért, szent lelkedért, hogy ezek a gyermekek úgy növekedhessenek, úgy bontakozhassék ki az ő személyiségük, lelkük, szellemük, hogy a te ismeretedet is hordozzák, és te kegyelmesen megáldod ezt. Köszönjük, hogy ezt ígéretben már megtetted, amikor elpecsételed őket, ezzel a sákramentummal, légy itt közöttünk szent lelkeddel, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Akkor most... Panka, hagyd belőle a kis fejet, jó? Panka, én tégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Jó fiam, így téged keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Amen.
Köszönöm szépen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt tagjai és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most arra kérem a szülőket, keresztülőket, tessenek a gyülekezet felé fordulni, és a gyülekezet áldásaként énekeljük a 134. Zsoltár harmadik versét. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, keressük ki a 116. Zsoltár 5. versét fogjuk énekelni. Nem olyan gyakran énekelt Zsoltár, de ismerős talán, és ez lesz a mai. 116. Igen, ez lesz a mai igénk is. Első 5 versét. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra, a 116. Zsoltárban. A Zsoltárt ülve hallgassuk meg.
Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó Uram, én a szolgád vagyok, szolgálód fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat!
Köszönöm szépen! Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy már is sokféle áldást élhettünk meg itt a közösségben, jövendő reménységét látva, kicsin gyermekeket. És azt is tudjuk, hogy ez a reménység, ez nem néhány évtizedre szól, mert amikor a te kegyelm pecsétje ott van valakinek az életén, akkor az öröki valóság távlatai nyílnak meg előtte. Megvalljuk azt, hogy bizony nagyon szűkös a mi gondolkodásunk. Megvalljuk bizony azt, hogy újra és újra szükség van arra, hogy megérintsen bennünket a te ígéd és szent lelked, mert bizony világ sémái szerint éljük az életünket. És elfeledkezünk annak a szabad áramlásáról, levegőjéről, ami a te közelségedet jelenti, azt a belső szabadságot, amivel az igazi felé tudunk tapogatózni, keresni és azt megélni. Így kérünk, hogy a te igéd most is így munkáljon bennünk, és add az igazit, a te igédet, a te szent lelked áldásával, ne csak valami külső érintés fürdő legyen, hanem valóban elváltozzon a mi lelkünk, szívünk, a te jó és kedves akaratod szerint. Így könyörgünk ezért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Most egy kis türelmet kérek, a gyerekeket kérem, hogy jöjjenek, gyerektanítás lesz. Na ki mer ide jönni, ilyen kell sem vagytok. Na várjatok. Ezt most innen leteszem. A dolog nem olyan egyszerű, de amilyennek látszik. Várjatok. Jaj! Még először. Gyere ám, baba! Jaj, összekevertem. Mindjárt. Igen, elnézést kérek, de ezt előbb kirakom, akkor meg itten össze, hogy hívjákolom, de át pedig megcsinálom. Megvan a ti, ugye? Lá, megvan. Szó, lá. Mi? Úgy van. Na ugye? Ez a dó. Mi a? Tehát. Na. Hát kérem szépen, most már ugye világosan látszik, ugye, hogy mi is ez? Hát üres poharak. Meg kell, hogy mondjam, ez a egyér, ezért teljes másfél napot dolgoztunk. Nem találtam meg a dót, ami abszolút értemben egy B hang. Az összes többit rögtön megtaláltam a teknényemben, de sokat fektettem ezért ebbe a mai gyerektanításba. És ráadásul ki is lóg a sorból, mert kék, na ez mindjárt tanít bennünket arra, ugye, hogy nem olyan, mint a többi, mégis szükség van rá, már nincs dó, már pedig ez alaphang. Mondjuk, hogy ez a kisebbség itt a sorban, ugye? De még mielőtt tovább megyünk, hát először a poharakról valamit, ugye azt, hogy hogyan is jövünk a templomba. Mindig megtanítom a felnőtteknek, gyerekeknek is, hogy ugye, az a nagyon fontos, amikor ide jövünk, akkor kezdjünk el mindent kidobálni magunkból, mert üressé kell válni ahhoz, hogy valamit lehessen beletenni, és hát mondjuk többé-kevésbé tisztává is. Ugye? És aztán ugye azt mondanánk mindjárt, hogy ó, hát ez milyen jó, mert lehet beletenni valamit, de ez nem olyan hirtelen hamarjába megy, mert én azt gondolom, hogy az Isten nagyon szereti, amikor ilyen tisztán és ilyen megüresedve itt vagyunk, és amikor ő megszólít bennünket, akkor megpendít egy-egy ember szívet, ugye? Vegyük úgy, hogy ez egy embernek a szíve. És amikor szép, tiszta és üres, akkor megszólal. És akkor mit csinál a nagy kermester? Játszik ezen egy dallamot, ugye? Na figyeljük csak ezt a dallamot. Ismerős? Nem így van, hogy szívem csendben az Úrra figyel? Felismerhető? Na most én azt javaslom, tehát amikor ezt eljátsszuk, hogy próbáljuk meg. Ismeri ezt a dallamot? Az óviból, bizony. Minden, majdnem minden héten egyszer énekeljük. Hát hogy is van ez, hogy szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Megpróbáljuk. Ismeritek, ugye? Dovisok? Próbáljuk csak meg. No. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Hát, amikor ide jövünk, az Isten azt szeretem, amikor olyan tiszták, csengők vagyunk, és játszik az Isten rajtunk valami szépet. Na ez a gyülekezet lényege, hogy szépek, tiszták vagyunk, csengő hangúak, és az Isten igéivel megérint egy-egy lelket, különbözőek vagyunk, ugye nem egyformák, de mégis megszólal a dallam. Hát ez az igazi Isten tisztelet, amikor ő játszik rajtunk. Na már most akkor, hogy valódi is legyen, most már akkor próbáljuk meg a nagy gyerekekkel is, el fogjuk ezt énekelni kánonba, hát ez egyik sor, ez a másik, én meg én leszek majd a harmadik nap, próbáljuk meg. Na, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem... Szép volt? Na ennek örülök. Ezt a te tiszteletedre játszottuk, hogy megvették keresztelbe. Na nem felejtitek el, ilyen szépen tisztán jövünk, hogy az Isten játszhasson rajtunk, amikor játszik rajtunk, az az igazi Isten tisztelet, az az igazi gyülekezet. Úgyhogy otthon a poharakra nagyon vigyázni, nem összetörni ezek után, és megtalálni. Ezt most innen el fogom tenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Szervusztok, áldás, békesség. Jó. Az ige hirdetéssel készüljünk a 287. dicséretünk első és második versével, amelyik így hangzik, járuljunk az Istennek szent fiához. Kicsit. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megíratott számunkra az egész 116. Zsoltár igének vesszük ma, de ki aláhúzom belőle néhány verset. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr, megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok, kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Pap Vilmos lelkész testvérünknek van egy könyve ezzel a címmel, hogy Nehéz bibliai helyek. Hát ha egyszer írok egy hasonlót, akkor mellette benne lesz a 116. Zsoltár. Nem a Zsoltárnak a szövege nehéz, nem is a megértése, mondani valója, hanem az ige hallgató gyülekezete miatt nehéz ez a Zsoltár. Ez egy hálaadó Zsoltár, amely az élethelyzete, a nagy mélységet megjárt embernek a hálaadása, szabadulásért. Lehet azt is mondani, hát sok ilyen Zsoltár van, sok ilyen helyzet van a Bibliában, a nagy mélységeket megjárt ember, aki aztán hálát ad. De hát éppen ennek a Zsoltárnak a kapcsán kellett végig gondolnom igazán, hogy mi az, hogy nagy mélység. Mi az, hogy amikor valaki igazán mély pontra kerül. És a Zsoltárból ennek a mély pontnak a jellemzői derülnek ki. Nem tudjuk a konkrét történetet, azt viszont tudjuk, hogy az igazi mélység az nem arról szól, hogy egy kicsit tűrünk. meg hogy majd lesz jobban is, mert az még nincs a mély ponton, aki ilyet mond. Hát persze nem is kell, hogy legyen, de azt hiszem, hogy vannak és vagyunk olyanok, akik átéltünk már igazi mély pontot, és azt sem merjük mondani, hogy én megúszom, vagy akár éppen benne is vagyunk, és ebben megszólalni az, ami nagyon nehéz. Gondoljunk a Jób történetére, hát ha valakinek igazán mélypontra jut az élete, az ott szépen le van írva, mindent elveszik Jób, végül az egészségét is, mit csinálnak a barátok, leülnek mellé, és 7 napig nem szólnak egy szót se, de akkor lesz igazán nagy a baj, amikor megszólalnak. És az ember, aki olvassa Jób könyvét, akkor Jób ezt kiáltja, hogy hagyjátok abba, hagyjátok abba. Ne szóljatok inkább semmit. És azért gondolom ezt, hogy inkább a Zsoltár szólaljon meg, mert aki ezt írta, az maga is a legnagyobb mélységet járta meg. Másrészt ez az a helyzet, amikor ugye, a vigasztalók elmaradoznak, mert nehéz jól szólni. Tehát van a jobbféle megoldás, hogy elkezdi magyarázni, osztani az észt, ahogy szokták mondani. A másik meg, hogy mellé nézek, és valahogy, hát nem, ha tudtam volna, hogy milyen nagy bajba vagy. Ugye? És hát a Zsoltár abban segít bennünket, hogy mégiscsak végig menjünk ezen az úton, kellő alázattal, hogy nem látjuk igazán a másik bajának a mélységét, nem hordjuk annak a terhét, de azt is tudjuk, hogy az élet produkálhat sok mindent, és ha mi is nagy mélységben leszünk, akkor bizony szükség lesz minden baráti, testvéri szóra, kéznyújtásra, együttérzésre. Tehát, amint mondtam, a Zsoltár egy hálaadó ének, egy kicsit sajátos, kicsit olyan szaggatott a szerkezet, és végig megyünk röviden rajta egy-egy visszaemlékezéssel, ami nagyon friss dolgokról szól, messze benne van még, aztán annál jobban átéli éppen ezért mind a két oldal. Tehát egyfelől nagyon megrázó élmény az, amikor valaki igazán ilyen mélypontra esik, és hát egy megrázóbb van, ha lehet ezt így mondani, amikor valaki ebből megszabadul. És mind a kettő itt van ebben a csodálatos Zsoltárban. Azzal indít, ahogy énekeltük is, hogy szereti az Urat. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát, felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amit csak élek. Könyörök tehát, mikor hangzik el ez a könyörgés? Ebben, amit így mond, hogy körül fontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban, bánatban vagyok, de az Úr nevét hívom segítségül, Uram, ments meg az életem. Körül fontak a halál kötelei. Nem biztos, hogy ez egy betegség, biztos az is benne van, hanem ez az a helyzet, amikor azt élem át, hogy ez nem az élők földje, amire kerültem, amin vagyok. Ez az elhagyatottságnak az állapota, a bibliai kifejezéssel ez a Seol, a halottak világának bilincsei, mint egy gúzsba kötnek. És ez a szorongás, ez a valódi szorongás fokozódik szinte a rettenetig, mert nem látszik kétesélyesnek a történet. Ugye az az igazi mélység, hogy nem látom, hogy kétesélyes lenne a dolog. És ebben a helyzetben tényleg nem marad más, mint a kiáltás, ó Uram, ments meg az életem. Ez Istenhez számtalanszor fohászkodunk, még ugye apró bajok, bosszantó sások esetén is elkezdünk fohászkodni, hát nincs is súlya ugye az ilyen fohászkodásnak. Itt másról van szó, arról, hogy csak ez maradt. Lehet, hogy ez kényszer, amikor valaki erre a felismerésre jut, de azt gondolom, ez valódi fohászkodás. Ez nem egy reflexes hát válasz vagy fohászkodás, és ennek nagy ára van, de azt kell, hogy mondjam csendesen, nem okoskodva, hogy az igazi felismerések súlyát legtöbbször a mélységek rettenetei adják. Aztán egy különös váltás jön mindjárt a következő versben, hogy kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk, megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Ez a kegyelmes és irgalmas az Úr, mi Istenünk és igazságos, ez egy hitvallásszerű megfogalmazás, tele van a Szentírás ilyenekkel, a zsoltárok is, ez nagyon tipikus a szövetséges nép nyelvezetének a nagyon tipikus hordulatai ezek, és aztán jön egy egészen személyes, amikor azt mondja, hogy elesett vagyok, de ő megsegít. És ez az Istenről olyan sokszor elmondott, hallott, vagy énekelt mondatok, kegyes gondolatok, hát hányszor elmondtuk ma is, hogy akár az apostoli hitvallást, akár más igéket, egyszer csak személyes vonatkozást kapnak, ugye? Amit olyan sokszor hallottunk, és igaznak mondunk általában, de ebben a helyzetben csak személyes vonatkozást kap. Talán egy régi sor, gyerekkorból éppen, vagy valami más, rezonálni kezdek arra, amit olyan sokszor hallottam és mondtam. Ez nagyon nagy dolog, mert ez azt jelenti, hogy üzenet jött. Aki igazán kiáll kétségbeesésében, annak válaszol az Isten. És meg fogja hallani, mert minden érzéke ki van arra hegyezve, hogy meghallja az Isten üzenetét. És aztán figyeljük, hogy hogyan vezet tovább. A Zsoltárban megszólal egy üzenet, ami elkezd munkálni benne. Van egy pont, amire nézve ezt tudja mondani magának, ez gyönyörű, szép, ez az önmagát is gondozó mondat, hogy légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Azt lehet mondani, hogy még visszhangzik benne, sok minden, nem látszik tisztán a folytatás, mert mondja, hogy megmentettél a haláltól, szemem a könnyhullatástól, lábam az elbukástól, de az Úr színe előtt járok az élők földjén. Tehát ebben a lecsendesedésben már tudja, hogy ismét az élők földjén van. De az a helyzet, ez a következő lépés, talán így lehet mondani, amikor a vihar lecsendesedik, ugye a hajó még a tó közepén van, nincs még a parton, de már ez az életet jelenti. Még ha nem is múlt el a baj, ilyenkor már képes összegezni az ember, képes döntéseket hozni, még ha olyan nehezeket is akár. És ennek ez az eredménye, talán az egyetlen eredménye, de döntő, ezt mondja, hogy hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok, kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. De megmaradt a hitem, és ezáltal megmaradtam magam. És ennyi az összegzés eredménye. Ézsaiásnál olvassuk ezt a elég ismert helyen, amikor az északi országrész összefog az egyik idegen hatalommal, és körbeveszik Jeruzsálemet, és vége mindennek, retteg mindenki, jön a próféta, és biztatja a népet, ekkor fog elhangzani így az Immánuel idézet is, de előtte mond egy ilyet, Ézsaiás a népnek, meg a királynak, ha nem hisztek, nem maradtok meg. Két ige a Biblia nyelvén egytőből származik, hinni annyi, mint erősen bízni, de ez ennek a lényege is az Úrban erősen bízni és megmaradni. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. És nyilván a vágytabb fülűeknél talán megszólal ez a ige, hogy hittem, azért szóltam, innen idézi, ugye Pál apostol, de valami egészen mást idéz, mivel pedig a hitnek ugyanazon lelke van bennünk, ahogy meg van írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és ezért szólunk, mert tudjuk, aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Ugye Pál a 116-i, hagyja csak nyugodtan, akkor nem zavar. 116. Zsoltárnak görög fordításából idéz, és egészen más felé megy, ugye egy győztes, boldog hitnek a bizonyosságával mondja, hogy minket is feltámaszt veletek együtt. Itt meg talán, ha lehet ezt mondani, csak azt lehet mondani, hogy nyomorúságomban csak a hitem maradt meg, de az megmaradt. És be is mutatja megint szinte, feltorul benne, hogy még nem teljes a lelki nyugalma, amikor ezt mondja, hogy ha hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok, kétségbeesésebben mondtam, minden ember hazug. Tehát önmagáról ezt mondja, hogy nyomorult vagyok, a világról meg azt mondja, hogy minden ember hazug. Azért ez nem egy nagyon, hogy mondjam, biztató végeredmény. Tudja, hogy a kétségbeesés szólal belőle, de van egy tapasztalata, ugye mondjuk így, hogy a mélypont tapasztalat, ez az igazi Jóbi tapasztalás, és ebben aztán fölértékelődik ez, hogy hittem, ha így szólok is. Ebben a helyzetben ugye nem a páli fényességes hitet keresi az Isten, hanem ezt a kicsit, ami még mindig keserűségben születik meg, de ez egy valós eredmény, és ezt tudja mondani, hogy hittem. Ki beszélte a keserűségét? Minden ember hazudik, mert ez azt jelenti, hogy igen, sokaknak mindegy volt, hogy mi van velem, mi lesz velem, de az Úrnak nem. És így folytatja aztán egészen nagy bizonyossággal, hogy drágának tekinti az Úr híveinek halálát, Uram, én a szolgád vagyok szolgálód fia, levettem rólad, vagy levetted rólam a bilincset. Mit jelent ez, hogy drágának tekinti az Úr híveinek halálát, hogy nem közömbös neki, hogy mi történik az övéivel. Átéli az, hogy ez a mélység, ez a rémületes szorongás, amelyik gúzsba kötötte, nincs többé. És ennek van egy nagyon fontos következménye, tudnék, hogy itt ébred rá igazán ebben a helyzetben, hogy nem voltam akkor se egyedül, és szorosan oda tartozom valakihez, aki mindvégig ott volt velem, amikor ezt mondja, hogy a szolgád vagyok, és szolgálód fia, tulajdonképpen azt fejezik egy végleges kötődés, mert a rabszolgatörvény szerint a rabságba született gyermeket nem lehetett felszabadítani, nem is akar. Mondja, hogy én nem akarok már sehova máshova tartozni ezen túl. Az élők földjén csak veled akarok lakozni. Nem kevés ez is, nem könnyű ez az út, amit megtett ez az egykori kegyes ember, és aztán a templom udvarán fejezi ki a háláját, nyilvános bizonyságtételében mondja el mindazt, ami vele történt, és azt, hogy az Úr mellé állt, amikor mindenki elhagyta, amikor mindenki hazudott neki. Megtette ezt a nagy mélységből felfelé vezető utat, szorosságokban, háborgó lélekkel, fájó emlékekkel, de végig ment. A hite, ha nem is nagy, nem is fényes, mégiscsak hit. És az Isten szemében ez drága volt. És szabadítást adott neki, átvezette kézen fogva az élők földjére. És hát nyilván az élők földje nem a küzdelmes életnek a hiánya, minden rendben van, hanem az Isten közelsége. Az a felismerés, hogy kihez mehetnék, ugye, hogy a tanítványok mondják Jézusnak, a megnyugodó léleknek a világa. És ennek az a bizonyossága is, hogy itt már képes az örömre, a hálára is, eddig nem volt. Ugye a hazugok neve helyett most már az Úr neve van a száján. Hát mellékesen ez egy külön üzenet volt számomra, hogy mit emlegetünk többször, az Úr nevét vagy a hazugokét. De most azt föltettem magamba, hogy legalább 50-50 próbálja megélni, az már óriási eredmény. Nem csak a hazugok neveivel legyen tele a szívünk, hanem az Úr nevével, mert akkor már az élők földjén vagyunk. Hatalmas dolog lenne ez így, és ez érdemes magunkba azt a gondolatot elraktározni. És azt hiszem, hogy miközben ezt a Zsoltárt hallgattuk, ugye a 22. Zsoltár visszhangzik az emberben, ha akarja, ha nem, ugye Jézus, mondja, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a mélység, ugye ez az igazi nagy mélység. Másrészt ott van ez az ige benne a Zsoltárban, hogy drágának tekinti az Úr híveinek halálát, és két evangéliumot is mond, valóban drága volt Jézus halála, mert elvette a bűneink terhét, és megmentette a végső nagy mélységtől, mert a mélyek mélyén a szorongásainknak az oka az onnan ered, akármilyen az élethelyzet is, az onnan a legmélyről jön, az Isten nélküli való örökké valóságtól való félelem, bocsánat, ilyen bonyolult voltam. Másrészt ezt pozitívan is megfogalmazza, nem hagyta sem őt, sem a benne hívőket a halálba. És akkor már lehet a páli igét is újra mondani, ugye, hogy hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk, most a Zsoltárt idézve szólunk, hogy szabadulásért fölemelve a poharat, és az Úr nevét hirdetem, teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Amen. Keressük ki a 469. énekünket, és énekeljük Jézus nyájas és szelíd. Ennek 1-2-3 versét. Hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, nehéz utat járt be a szívünk, hiszen vannak tapasztalataink, és látjuk azt, hogy hol és hányszor nyújtottak ki a kezed, és nem vettük észre, mert szorongásban voltunk, mert behunytuk a szemünket, és nem kerestük a megoldást. De köszönjük, hogy Te mindig meghallgatod a kiáltást a végső helyzetben, és egyszer csak megtapasztaljuk, hogy kiemelsz és az élők földjére viszel, lecsendesíted a szívünket, és újra képesek vagyunk élni, dolgozni, cselekedni. Köszönjük, hogy megéltük ezt már, és köszönjük azt, hogy ebben egymás felé is tudunk empatikusabban, kezünket kinyújtva lenni, hiszen ezért van a közösség, ezért van a gyülekezet. Hadd könyörögjünk most, édesatyánk, azokért, akik ilyen helyzetben vannak. Olyanokért, akik kijöttek a nagy bajból, de ott van a csalódás a szívükben. És megköszönünk mindenkit, aki újra és újra el tud indulni, kezdeni, derűsen, fölülről válva a Te kegyelmedet, segítségedet. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a mi népünkért is, amelyik bizony mélyponton van, mindenféle tekintetben. És tudjuk azt, hogy egyedül Te vagy az, aki ki tudod segíteni igazán az embereket a gondolkodásukban, abban, hogy valami mást és többet is lássanak, mint falakat maguk körül, vagy pedig valami fajta dacot és dühöt, amivel élik az életüket. De különösen könyörgünk azokért, akik úgy érték át a mélypontot, hogy elveszítettek valakit, most kiváltképpen könyörgünk a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért, légy ott velük, erősíts meg őket, hozd ki az élők földjére, áld meg őket, és fényesíts ki az ő szívüket, lelküket, gondolataikat. Légy velünk mindnyájunkkal, és most különösen hálát adunk neked azért, hogy olyan sokszor tapasztaltuk meg a mögöttünk lévő időszakban is a te kegyelmes vezetésedet, amikor elkezdtünk okoskodni és elmondani, hogy mit miért nem tudunk megtenni, és kiderült, hogy minden simán ment, mert a te akaratodba simult. Taníts bennünket úgy élni, hogy valóban elváltozzék a szívünk, lelkünk. Áld meg bennünket az iskola kezdést, áld meg azt a sok-sok reménységet, ami ilyenkor ott van gyermekeinken, a szülőkön és mindnyájunkon. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt, mielőtt a megszokott hirdetési témákra rátérnék, elmondom azt, hogy ma hajnalban a Csatai Viktória kislánya megszületett, egészséges. Neki örül itt az édesanyja, majd tőle meg lehet kérdezni ilyen méreteket, nagyság, súly, meg IQ, meg minden, amit már ilyenkor tudni lehet a mai világban. Hirdetem azt, hogy ma délután 3-kor beiktatás lesz Kelembölgybe, és a másik szomszéd gyülekezetbe is lesz lelkész, Pocsai Miklós lelkész iktatják be. Hétfői gyülekezeti focit hirdetem, a keddi babamama kört, és bibliaórát, és most szeretném azt is elmondani, akik itt vannak, a többieket meg majd megpróbáljuk még értesíteni, ha netán nem lennének itt, hogy kedden a bibliaóra után egy intenzív, rövid, de intenzív kiértékelést szeretnénk a szőlőskertről tenni. Ez nagyon fontos a jövőre nézve, és meg azért, mert ahogy telik az idő, szépen elmegy belőlünk a dolog, és sok mindent kellene átgondolnunk, azzal együtt is, hogy pozitív a mérleg. Nyugdíjasok bibliaóráját hirdetem, és szerdán 6:30 a női bibliaórát is. Szeretném elmondani azt is, hogy csütörtökön a 6:00 este a vasárnapi iskolai munkatársak évkezdő megbeszélése lesz, tehát este 6:00, ez a 6 évnek a tervezése, ezért aki ebben érintett, hagy kérjem arra, hogy próbáljon eljönni, és csütörtök reggel már elkezdjük a csütörtök reggeli bibliaórákat is, és az ifjúsági órákat megszokott rendben szintén elindulnak szombaton, illetve vasárnap, és hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap lesz az évnyitó istentiszteletünk, azért szoktuk a 3. vasárnap, mert körülbelül 2 hét kell, amíg az iskolákban kialakulnak az órarendek, és ebben nagyon bonyolult rendszerben, amiben a gyerekeink élnek, a konfirmációs óráknak a beiktatás, az egy külön művészet van, amikor ugye egy csoportot 3 felé kell emiatt bontani. De addig nem is tudunk mit mondani. Tehát jövő vasárnap, és ezért fontos, mert akkor mindent hittanórákat, konfirmációs órákat akkor fogunk tisztázni. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy Pap Nikolett és Nagy Ákos szeptember 19-én 16:00 kötnek házasságot Százhalombattai templomban, és sok boldogságot kívánunk neki, Niki már végleg ugye ott fog most már lakni. Örök hűséget esküdtek egymásnak templomunkban Zohány Márta és dr. Pozsegovics Krisztián, Sonkoly Zsuzsanna és Krappai Attila, sok boldogságot és Isten áldását kívánjuk életükre. Hirdetem azt is, hogy megálltunk Rabatal mellett is, eltemettük Schneider Rezsőné Nagy Máriát 80 éves korában, és az Ézsaiás 40-ből olvastuk az igét a sírnál vigasztalásul, melyet már is felolvasok. A 6. verstől így szól az ige. Egy hang szól, kiálts, én kérdeztem, mit kiáltsak. Minden test csak hű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak hű a nép. elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Hirdetem azt is, hogy eltemettük Bárány Tibor Ferencet 64 éves korában. Az igét Jób könyve 12. részéből vettük. Az ő kezében van minden élőlénynek az élete és minden egyes embernek a lelke. Gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családokat. És megkereszteltük a mai napon Dévai Zsófiát, Valnicsek Ágnes és Dévai Péter gyermekét, Kis Pankát, Becsei Etelka és Kis Attila gyermekét. Isten hozta őket és családjukat a gyülekezetben, kívánjuk rájuk Isten gazdag áldását, és akkor Gondnok úrnak átadom a szót.
Kedves testvérek, először is kérdezném Gyarmati Imrét, hogy még mindig a BMTE pálya, igen? Jó, tehát egyelőre BMTE pálya a gyülekezeti foszi helyszíne, oda lehet menni, és mindenkit szeretettel lát a csapat. Továbbra is keres Jani Manna, Marianna diakónusunk egy albérletet, egy kis lakást, úgyhogy nála lehet ezzel a gondolattal jelentkezni. Előre fölhívjuk a figyelmet, hogy a jövő héten évnyitó istentiszteleten túlmenően szeretett vendégség is lesz, tehát erre szeretettel várjuk a sütiket is, akinek van még rá kapacitása. Ekkor lesznek a hittan és a konfirmációs órabeosztások is. Végül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a Szőlőskert Gyereksátor programjainak előkészítésébe és elvégzésében. Kérdezném is, hogy ki volt ott munkatársként a jelenlevők közül. Kezeket föl! Na, akkor voltunk azért egy páran, látogatóként. Na, úgy is voltak egy páran, tehát úgy látszik, hogy akkor a gyülekezetét is érintette ez, nem csak a borfesztiválnak a közönségét, de mert én a szombati napot láttam, akkor is azért látszott, hogy elég nagy volt a menet, de azt is hallottam, hogy a gyülekezet minden sokféle tagja a szombati koncerten tánca perdült, és így módon egy kicsit jó kedvet is gyűjtögetett magának. Úgyhogy ez a legjobb dolog, mikor mi is örülünk, meg körülöttünk, az emberek is örülnek, már volt erről több oldalról visszajelzés. Jelezzük azt is, hogy itt is sokat számít az, hogyha ki besegít, úgyhogy ezúton is, ha van valaki, aki járatos a pályázatírásba, akkor kérném a jelentkezését nálam és a segítséget. A Kökény Gergely testvérünk nagyon sokat tett azért, hogy ez a program így létrejöhetett, mert ő írta meg a pályázatot, amiből ki tudtuk pótolni az önkormányzati támogatást. Tehát a tavalyihoz képest egyharma támogatást kaptunk az önkormányzathoz, és legalább ugyanennyit mellé kellett raknunk a pályázati pénzből, egyéb forrásból ez nem ment volna. Tehát itt is látszik az, hogy azért, ha egy kicsit összeszedjük magunkat, akkor sok minden jót tudunk tenni, és köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a segítséget, különösen az óvónéniknek.
Köszönöm szépen, én is, de már Gondnok úr olyan intimitásokat elárult, hogy némelyek táncoltak, ugye? Hogy meg elárulom, hogy tegnap volt a Klára lányának az eljegyzésre, és Isten áldását kérjük az ő életére. Most pedig a 252. énekünket keressük ki befejezésül, rövid sorok, jó lendületesen énekeljük el. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek!
Szentek mi őszékét, mi
minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától szállt alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Amen.